Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A mai naprakészben a Magyar Emberi Jogok Alapítványról lesz szó. A HHRF egy 1976-ban Hámos László által alapított amerikai magyar civil szervezet, amelynek célja a Kárpát-medence Magyarországgal szomszédos államaiban élő magyarok emberi jogi helyzetének a folyamatos figyelése. Irodája van New Yorkban, Budapesten és Kolozsváron. A Magyar Emberi Jogok Alapítvány rendszeresen gyűjti, elemzi és angolra fordítja a határon túli magyarokkal szembeni jogsértéseket. Ezek alapján jelentéseket készít az amerikai képviselőház és szenátus tagjainak, más emberjogi szervezeteknek. 1989 előtt sikeresen lobbizott az erdélyi magyarokért az amerikai vámkedvezmény Romániának való évenkénti odaítéléséért sikerült kiharcolni bizonyos jogokat. 1989 után pedig a magyar közösségektől és egyházaktól a kommunista rezsimek által elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatásáért harcolt. Mindenről az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumát is rendszeresen tájékoztatta. Erről beszélgetünk a mai naprakészben, de az óceán túlsó oldalán élő magyar közösségről is szó lesz. Szekeres Zsoltot, a HHRF elnökét üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm, hogy meghallgatnak, minden hallgatót is köszöntök.
Kezdjünk azzal, hogy milyen az amerikai magyaroknak a helyzete, milyen az amerikai magyar diaszpóra. Nagyon keveset hallunk az amerikai magyarokról. Van a Marosvásárhelyi Rádiónak tudósítója New Yorkban, Erdei János személyében. Kíváncsi vagyok arra, hogy milyen a magyarság a tengeren túlon, ahol egy népes magyar közösség él. Több hullámban vándoroltak ki a magyarok Amerikába. Milyenek most a második, harmadik generációs magyarok? Mennyire őrzik a hagyományainkat, a nyelvünket?
Igen, hát ez egy nagyon érdekes kérdés, és elég nehéz összefoglalni röviden és tömören, de azért megpróbálok egy kísérletet tenni egy pár perc erejéig. Tehát tulajdonképpen az amerikai magyarságnak a története az több évszázadra nyúlik vissza, de a legfontosabb talán és a legmélyrehatóbb kivándorlás az a 56 utáni tömeges, több, majd, azt hiszem, hogy 40 ezer menekült ment oda, vagy fogadta be az ország. És ezek a menekültek, ezek valójában fiatal értelmiségi családokban nagyrészt, és nagyon sikeres esek lettek az Egyesült Államokban. Természetesen sokan voltak már előtte is más hullámokból, és az amerikai magyar élet az virágzott természetesen mindameddig a közösségek azok egy helyen voltak, egy New Yorkban, mondjuk a East Side, a 80-as utcákban, hát ott magyarul lehetett hallani, ott volt a Püski Sándornak a könyvesboltja, és cukrászdák, éttermek, stb. Cleveland hasonló, Cleveland az volt a híre, ami sohasem volt igaz, hogy hát a második legnagyobb magyar város Budapest után, Debrecenbe betélkedve, de ez nem volt igaz. De mindegy, de jó hangzott, más helyeken is voltak, Los Angelesben, meg máshol is nagyobb közösségek. Amikor ez a társadalom kibontakozott és kertvárosokba kiköltözött, akkor hát nem csak a társadalmi élet, hanem a vallási élet is szenvedett, és így a templomok is veszélybe kerültek, és tehát szétszórozott a magyarság. Például a clevelandi magyarok, azok a Cleveland városban egy tömör népességet képviseltek, és most már hát egy ilyen 60-szor, talán 60 négyzetmérföldnyi területen vannak el. Mindazonáltal a közösség az még mindig működik, de hát egy egészen más formában. A mai világ az ugye a technológia által adott lehetőségekkel egy majdnem egy újabb reneszánsz magyar virágzást okozott. Ebben nagyon bele is szólt a járvány, a Covid, de kifejlesztettek olyan technológiai lehetőséget, amely lehetővé tette, hogy ezek a, ez a társadalom, amely szétbomlott, vagy illetve szétköltözött, ez újra megtalálta magát, és vannak olyan gyűlések, ahol több száz ember részt vesz egy ilyen elektronikus beszélgetésen. Az intézményi rendszer az, ami tulajdonképpen a társadalomnak az egyik gerince, az meggyengült bizonyos szempontból, kivéve a cserkészet. A cserkészet az az amerikai magyaroknál a legfontosabb és a legsikeresebb magyarság megtartó szervezet, ami nem csak a magyarságról szól, hanem az emberi viselkedésről és az emberi kapcsolatokról. Ez nagyon sikeres Amerikában, nem csak Amerikában, hanem világszerte. A Magyar Cserkészet az egy kiváló intézmény, és nagyon nagy támogatása van. A másik intézményi rendszer, amit a Magyar Állam működtet, a Diaszpora Tanács, az valójában összehozta az amerikai magyarokat legalább olyan szinten, hogy tudunk egymásról, és tudunk egymásnak segíteni, és olyan szinten, hogy vannak különböző alapítványok, meg hétvégiskolák, ahol magyarul tanulnak második és harmadik generációs amerikaiak. Én a Kossuth Alapítványban is igazgató vagyok, és nekik van egy magyar óra, magyar nyelv tanfolyam, és amerikaiak, vagy hát harmadik generációs magyarok, azok tanulnak magyarul, ami egy fantasztikus dolog. Most 30 vagy 40-en vannak, ami egy fantasztikus dolog, és egy nagyon sikeres program különben. De ilyen van több is. Hát nagyon sok mindent el tudnék mesélni, de valójában a magyar kormánynak a támogatása az valójában egy nagy reményt és ihletet adott nagyon soknak, hogy érdemes ezt csinálni, és csinálják is, és hát támogatásokat is kapnak.
Régebb voltak befolyásos magyar emberek az amerikai szenátusban. Van-e lobby erejük most az amerikai magyaroknak? És amikor azt mondom, hogy befolyásos ember, akkor a hallgatók elég, ha csak Tom Lantosra gondolnak.
Igen, hát tulajdonképpen a Tom Lantosnak a hagyatéka az még mindig él az amerikai kongresszusban. Tehát az, hogy volt egy magyar származású, nagyon fontos politikus, az egyik bizottság, az Emberi Jogi Bizottság az ő nevét viseli, ez már mindig megvan. Az amerikai politika radikálisan megváltozott az utolsó években, hihetetlenül polarizálódott a helyzet, és nekünk tulajdonképpen a magyaroknak ugyanezért az okok miatt, amit előbb elmeséltem, hogy valójában nem egy tömbbe lakunk, hanem szét vagyunk szorva különböző helyeken. Így sehol se van olyan szavazati többségünk, hogy bármelyik választást valamilyen formában meg tudjuk változtatni, vagy hozzá tudunk segíteni. Ez igaz, de ugyanakkor az is igaz, hogy a magyarok azok nagyon sokan nagyon sikeresek, és azok a sikeres magyarok, akik egyetemi tanárok, üzletemberek, bármilyen területen felszólalnak, mert véleményformáló hatású lehet az ő felszólalásuk, ezeket nagyon is figyelembe veszi. Tehát nekünk Amerikában, hál' Istennek, minden két évben, mivel a képviselőházat minden két évben felújítják, minden két évben mi nekünk van egy lehetőségünk, hogy bizonyos témákat és kérdésköröket felhozzunk, az idén is fel fogunk hozni több témát. A Magyar Emberi Jogok Alapítványa az nem csak informálja, tehát tájékoztatja a képviselőket, hanem aktívan lobbizik, hogyha úgy nevezzük a tevékenységünket, hogy bizonyos témákról, ha nem is tudjuk azt elérni, hogy közvetlen beavatkozás legyen, amit nem tudunk elérni, de legalább hírt adunk róla, és az itteni kárpát-medencei különböző hatóságok azt természetesen észlelik, és ennek fényében lehet könnyíteni a helyzeten.
Igen, ez a következő kérdés, hogy hogyan követik a magyar kisebbségi kérdéseket, és a hallgatóink emlékezetébe idézem, hogy a 90-es évek elejétől egészen a 2000-es évek közepéig itt Romániában is voltak olyan amerikai civil szervezetek, amelyek keresték a diplomáciai párbeszédnek az útját. Nyilván sokkal egyszerűbb volt a dolog akkor, amikor Románia a NATO, illetve az Európai Uniós csatlakozás előtt volt, mert bármit megtett annak érdekében, hogy felvegyék őket a katonai közösségbe, valamint az európai államok közösségébe. Most, hogy nincs semmiféle nyomás Románián, éppen ezért nehéz az emberi jogokat is számon kérni, ezt látjuk. Hogyan követik ezeket?
Igen, ez egy sok vitát indító téma volt, hogy mennyit lehet kérni az adott államtól, Romániától, vagy Szlovákiát, vagy bármelyik államtól egy adott csatlakozás európai vagy amerikai transatlanti intézmény csatlakozási kérelmé előtt, és úgy utána mi történik. Számon lehet kérni mindent témában. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy a kisebbségi sérelmek és a problémák, hanem annak a felvetése, ennek a nyomon követése. Mi úgy tudjuk ezeket nyomon követni, hogy próbáljuk a különböző amerikai nagykövetségen készítő emberi jogi jelentésekhez információkat szolgáltatni. Amikor azok megjelennek, azokat esetleg hát véleményezzük, azokból próbáljuk felmutatni, és tulajdonképpen mivel az adott ország az már elfogadta azokat az értékrendet, és azokat a szabályokat, amelyeket az adott intézmény val magának, így ezeket számon lehet kérni természetesen. Természetesen a gond az, hogy ennek a munkának a hatása az apró, és nem annyira látványos. Tehát mi nekünk a látványos dolgokra, pláne a mostani háborús időkben nagyon nehéz valakit meggyőzni arról, hogy hát Kárpátaljában nincsen magyar oktatás, amikor embereket mészárolnak, és ezzel a kérdéssel ilyen formában akkor nem lehet, ezeket nem lehet felvetni. Ugyanakkor nem szabad nekünk elfelejteni, hogy a konfliktusoknak a nagy része, legalábbis az etnikai csoportok között, azok hát valójában a kisebbségi jogoknak a nem betartásának az egyik folyamánya.
A Magyar Emberi Jogok Alapítvány 46 éve dolgozik a Kárpát-medencében, kisebbségben élő 2,5 milliós magyarság helyzetének a javításán, köztük az erdélyi magyarok életének a javításán is, annak érdekében, hogy a nemzetközi legérvényesítse a kisebbségi jogokat. Jól értem akkor, hogy nehezítettebb a terep most, mint volt néhány évtizeddel ezelőtt?
Sokkal nehezebb. Tehát amikor volt egy olyan rendszer, mint a Ceausescu, vagy a kommunista rendszerben, akkor sokkal könnyebb volt az amerikai magyaroknak a támogatását elérni, mert ezek elég brutális dolgok voltak. Tehát mindenki tapasztalta a saját bőrén, vagy a saját családján információkból, hogy milyen helyzetek vannak. Most más a helyzet. Ugyanakkor az is igaz, hogy a Magyar Emberi Jogi Alapítványnak most már nagyon sok támogatója van hát ezekben az ügyekben, az adott magyar kisebbségi közösségekben. Tehát nagyon sok olyan kezdeményezés van, amelyet hát a helyi közösség csinál magának, és mi ezeknek a törekvéseknek mi hangot tudunk adni, illetve nyilvánosságot tudunk adni olyan fórumokon, ahol talán egy kis nagyobb hatása lenne. Tehát sokkal aprólékosabb munka, sokkal nem annyira látványos, de még mindig hatásosak lehetünk ezekben a témákban.
Mondjuk el azt, hogy a Magyar Emberi Jogok Alapítványa, a HHRF az elmúlt évtizedben több alkalommal is tájékoztatta az amerikai kongresszusban az amerikai törvényhozókat, a Kárpát-medencében élő magyarokat, a Romániában élő magyarokat ért jogsértésekről. Ezek a tájékoztatók, ezeknek volt súlyuk, vagy ezek olyan tájékoztatók voltak, hogy igen, ha már itt vannak ők, akkor meghallgatjuk őket, és annyi.
Igen, tehát nem lehet elvárni az, hogy egy tájékoztatás után rögtön valami megváltozzon, hanem ezek beépülnek valamilyen szinten a két ország közötti kapcsolatrendszerbe, valamilyen témakörben. És hogyha ezeket nagyon sokszor és nagyon gyakran felmerülnek, akkor ez már kínossá válik, és ezen kell valamit csinálni. Ugyanakkor az adott országnak is érdeke tulajdonképpen ezeket a témákat. Sokkal jobb egy olyan országban élni, ahol mindenki boldog és élvezi a munkáját. Ugye nem is beszéljünk a svájciakról, vagy az osztrák-olasz kapcsolatokról. Hogyha ezek a kérdések ezek rendezve vannak, és mindenki nyugalomba és prosperálni tud. Senki se szereti azt, hogy valami kár érje valójában akár a román államot, vagy a román közösséget, vagy a magyar közösséget. Nagyon sok színes társadalom vagyunk a Kárpát-medencében, nem csak magyarok vannak, hanem mindenféle más kisebbségek, és azoknak a tiszteletét is, tiszteletbe tartás, azoknak a jogainknak a tiszteletartását is el kell érni, és lassan felépül egy újabb generáció ezekben az országokban, egy kicsit felvilágosultabbak, kevésbé konfrontációs és inkább kompromisszumos megoldásokat találnak. Hát lássuk a Romániában, a magyar politikában résztvevő RMDSZ-nek a kulcsfontosságú szerepét, valójában kiegyensúlyozott, és sokkal könnyebb a román államnak nemzetközi porondon fellépni egy ilyen jellegű kormánnyal, amikor vélhetően ezek a kérdések ezek megoldandók, vagy megoldás alatt vannak.
Románia megítélése milyen Amerikában? Hogyan látja ön?
Igen, hát Romániának a megítélése az adott, főleg a mostani konfliktusban természetesen nagyon-nagyon felértékelődött, és a Romániának a földrajzi elhelyezése, a NATO valóban szerepe, a valójában egy szinte egy ukrán megoldás lehetőséget is rejt magában, azzal, hogy talán átengedik a gabonát, meg a egyéb élelmiszereket Ukrajnától Románián keresztül. Tehát mindenképpen egy nagyon pozitív...
Tehát nem az van, hogy az a szegény, szerencsétlen ország, és legyintünk Romániára?
Nem, egyáltalán nem. Romániának a szerepe, mint mondom, a NATO-ban is, és egyáltalán ilyen geopolitikai nagyon felértékelődött, és az amerikaiak mindig is, még az átkos időkben, a Ceausescu idő alatt azért díjazták tulajdonképpen a Ceausescut, mert azt gondolták, hogy Ceausescu az a orosz ellenes. És akkor ebbe látták az életi. Mi nekünk ezt kellett leküzdeni, hogy ez valójában nem így van a Ceausescunál, hanem ez egy borzalmas rendszer, stb. Tehát sikerült. Mi nekünk sikerült az, hogy az amerikai szenátus, meg a kongresszus annak a fenyegetésére a románok kényszerültek lemondani a legnagyobb vámkedvezményről annó, ami nekünk az egyik ilyen kongresszusi akcióban, egy ilyen kis csoportnak, mint a miénk, az egyik legnagyobb sikerünk volt. Sok sikerünk volt, éppen tegnap a kincses elődvel találkoztam, és meséltem neki, hogy én nekem személyesen az egyik életemnek az egyik legnagyobb élménye az volt, amikor a Hámas László, aki a HRF-nek a mindenkori elnöke volt, és a Tőkés László egy limuzinba szépen behajtott a Fehérházba, és fogadta őt a Bush amerikai elnök. Ami egy olyan megtiszteltetés, ami nagyon kevese ember kapott. Nekünk ez egy nagyon nagy siker volt a Tőkésnek a bátorsága és a kiállása, az egy példa volt az amerikai elnöknek, Tőkés Lászlónak is, és az amerikai, és közvetettem is az erdélyi magyaroknak, nagyon megnőtt a presztízse az amerikai közvéleményben is. Tehát igen, hát hogyha így Romániát külön vesszük, tehát mindegy ország nagyon pozitív a megítélése, és a magyar kisebbségeket meg elismerik, mint egy kiegyensúlyozó politikai erő.
Azt mondjuk el a hallgatóknak, főként a fiatal hallgatók kedvéért, hogy az említett Hámos László, aki 1976-tól, tehát a HRF alapításától volt a Magyar Emberi Jogok Alapítványnak az elnöke, 6 amerikai elnökkel találkozott, tehát nem csak Bush volt az egyetlen amerikai elnök, akivel találkozott, és mondjuk el azt is, hogy Szekeres Zsolt, ő a Argentínában nőtt fel, 72-től az ENSZ megbízásából dolgozik, a Washingtoni Információs Központnak volt a munkatársa, és az amerikai magyar koalíció kincstárnoka a szervezet 1991-es alapítása óta. Románia megítéléséről beszéltünk. Milyen Magyarország megítélése, mert hogy itt azt tapasztalom Erdélyben, hogy amikor az erdélyi magyarokról, vagy a romániai magyarokról beszélünk, akkor esetünkben az is nagyon fontos, hogy hogyan néznek Magyarországra, hogyan néznek az anyaországra akkor, amikor a mi jogainkról beszélnek, akár Brüsszelben.
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés szintén, mert a mostani magyarországi megítélése az eléggé negatív, ezt nem lehet elhallgatni, és ennek több oka van, most nem érdemes erről sokat elmélkedni, de a lényeg az, hogy mi nekünk az egyik legnagyobb nehézségünk az, hogy abban a pillanatban, amikor mi egy magyar kisebbségi témát felhozunk, az első kérdés inkább hozzánk az, hogy igen, de mi történik a Magyarországon. Most nekünk a hozzáállásunk ahhoz, hogy mi nem Magyarországgal foglalkozunk, hanem mi kisebbségi témákkal foglalkozunk. Ugyanakkor, hogyha az a követelmény, hogy mi bíráljuk Magyarországot bármilyen szempontból, hogy annak fejében, hogy valamit a kisebbségi témákban elősegítsenek, erre mi nem vagyunk hajlandók. Nem vagyunk hajlandók, mert nem kötelességünk, és olyan a mi szervezetünk az olyan támogatókból áll, akik lehet, hogy támogatják a magyar kormányt, és lehet, hogy nem, de támogatják mindenképpen a mi tevékenységünket. Tehát mi nekünk ezt nem lehet, és nagyon nehéz megértetni velük, hogy a kárpátaljai magyar védelem az nem a magyar kormánynak az orosz ügynöki munkássága, hanem valóban ez egy nagyon-nagyon komoly probléma. És ameddig nem hajlandók valamit tenni annak érdekében, hogy ott valami változás történjen, amit valójában a kárpátaljai magyaroknál az amerikaiak nagyon sokat tudtak volna tenni. Mi azért nem vagyunk hajlandók a magyar államot elítélni, sőt, nagyon sok mindenben együttműködünk, és ösztökéljük a magyar külképviseletet és munkatársait, hogy segítsenek nekünk a mi munkánkban azzal, hogy a hivatalos helyekre eljutassanak bizonyos információkat, szerezzenek nekünk találkozási lehetőségeket és adjanak alkalmakat. A Magyarországnak a megítélése a különböző országokban az lehetséges, hogy hivatalosan negatív, de nagyon sok mindenben, nagyon sok mindenki egyetért bizonyos témakörökben, és ezt is figyelembe kell venni. Tehát Magyarországnak van egy stabil kormánya, a stabil kormánynak vannak sajátos tünetei, azoknak vannak pozitív és vannak negatív fejleményei, legalábbis a közvéleményben, és hát ezekkel kell mi nekünk lavírozni. Nekünk van, a HRF-nek van egy Reconnect Hungary program, ami arról szól, hogy a második, harmadik generációs amerikai magyarokat, akik kutatják és keresik a saját családfájukat, és szeretnék a kötődéseket felderíteni Magyarországgal, azokat elhozzuk egy kéthetes magyarországi, meg Kárpát-medencei látogatásra, és ez konkrétan egy magyar állami programnak a keretében. Tehát mi a magyar kormánynak, vagy a magyar államnak a ügynökei vagyunk ebben a szempontból, hogy egy ilyen programot próbáljuk az amerikai magyar második, meg harmadik generációs magyarokat valahogy kapcsolatot létesíteni az anyaországgal. És ezt a kapcsolatot tovább, mikor visszatérnek, fejleszteni, és bevonni őket a magyar közösségbe. Ugye minden közösségnek figyelni kell az utánpótlásra, minden intézményes közösségnek figyelni kell az utánpótlásra, figyelni kell arra, hogy valamilyen szinten megmaradjanak ezek az intézmények. Tehát mindenkinek nagyon fontos megtalálni azokat az embereket, akikkel utána is tudunk számítani, amikor már nem vagyunk ott.
Kisebbségi jogérvényesítésről beszéltünk az Erdélyben élő, a Kárpát-medencében élő magyar kisebbség jogainak az érvényesítéséről. Ott van nagyon távol tőlünk Amerika, nagyon távol tőlünk Washington, és itt van sokkal közelebb Brüsszel, az Európai Unió. Ki tud inkább segíteni nekünk? Kérdezem azt, hogy a Magyar Emberi Jogok Alapítványnak milyen a kapcsolata Brüsszellel, az Európai Uniós döntéshozókkal?
Igen. Tehát ez a kapcsolatrendszer, ez tulajdonképpen a Szili Katalin, amikor ő a parlamenti házelnök volt, ő létrehozott egy Kárpát-medencei képviselők fórumát, KMKF-nek hívták, és nagyon tehetséges és fiatal embereket, kutatókat alkalmazott, akik ennek a fórumnak a háttéranyagait készítették. És az egyik következménye ennek az volt, és mi, mint HHRF, mi részt vettünk, mint megfigyelők ezekben a különböző egyeztetéseken és a fórumokon. Ez elég régen volt, és az egyik következménye ennek az volt, hogy egy el lett döntve, hogy egy információs irodát, egy civil szervezetek által működtetett információs irodát működtetünk Brüsszelbe. Annak érdekében, hogy ezeket a kérdéseket, amelyeket hivatalosan a különböző országok nem fognak felvetni, tehát a Románia nem fogja felvetni, hogy a magyar kisebbségekkel hogy kell viselkedni, vagy milyen döntéseket kell hozni, és a magyar államnak meg nem mindig a politikai érdeke, hogy mindig kisebbségi jogokkal foglalkozzon, tehát ez egy olyan, és meg is született ez az iroda. Sajnos mi nem tudtunk belekapcsolódni utána egyrészt források miatt, meg lehetőségek miatt nem tudtunk befolyni ebbe a munkásságba, de mostan a parlamenti képviselőtőn keresztül, a Vince Lóránt, meg mások, akik Bocskor Andrea, akik a parlamentben vannak, egyre szorosabb kapcsolatot teremtettünk, és tervünkben van, hogy sokkal komolyabban segítsük az ő munkásságukat, és esetleg más civil szervezeteket is bevonjunk. Még egy témát érdemes megemlíteni, hogy mi tulajdonképpen mi módszertannal tudunk segíteni, és azokat a tapasztalatokat, amelyeket mi nemzetközi fórumokkal megszereztünk, azokat mi tudnánk hasznosítani az Európai Unióban is. Nagyon támogattuk az összes referendumot, ami arról szólt, hogy a szubszidiaritási témát, meg egyáltalán bármilyen kezdeményezést, ami most még mindig nem dőlt el, hogy mi lesz, hogy azok, hogy valamilyen formában, valamilyen kisebbségi karta jelenjen meg az Európai Unió kötelező jogrendjében.
Még beszéljünk egy kérdés erejéig a múltról. A HHRF elérte azt, hogy az amerikai külügyminisztérium az évente készítsen jelentést Romániáról, Magyarországról. Van ebbe beleszólásuk, vagy a külügyminisztérium elkészíti, a HHRF tudomásul veszi? Vagy kikérik a HHRF véleményét?
Igen, tehát ennek a folyamatnak, tehát mi, amikor a Carter elnökkel, ez nagyon régen volt, ő a emberi jogokat egy fő témával tette az amerikai külpolitikának, akkor valójában nekünk abban a szerepünk volt, hogy javasoltuk azt, hogy legyen egy éves, hát ilyen átfogó jelentés. Most már nem csak emberi jogi témákban, hanem egyházügyi témákban, és mind a kettő megszületik. Ennek a folyamata nagyjából úgy áll, hogy ezt a követség, az adott követségnek a munkatársai gyűjtik az információt. És az információkat, amelyeket gyűjtenek, azok személyes találkozások és jelentések. A mi jelentéseinkhez mindenki hozzáfér, amiket mi publikálunk, azokat el is elküldjük. Tehát ebben a formában mi viszont látunk bizonyos témákat ezekben a jelentésekben, és mondtam előbb, amikor mi ezeket megkapjuk, akkor ezeket véleményezzük. Volt egy volt Reconnect-es gyakornok, aki a Hungary Foundation és a Matthias Corvinus ösztöndíjasaként csinált egy nagyon jó elemzést a State Departmentnek, a külügyminisztériumnak az éves jelentéseiből, és kritikusan természetesen nagyjából hiányolva a magyarokat érintő témákat, de ugyanakkor remélem, hogy mások is ezeket a jelentéseket így fogják értékelni, és azok, akik készítik, azokat jobban készítik arra, hogy minél szélesebb körben tájékozzanak a helyzetről.
Február 24-e óta új helyzet van Európának ebben a felében. Ez távol van Amerikától, viszont érinti Amerikát is. Az ukrajnai háborúról beszélek, itt említette ön, hogy az ukrajnai háború kontextusában jelentősen megváltozott, felértékelődött Romániának a geopolitikai státusa, az, hogy itt van a Fekete-tenger, közel vagyunk Ukrajnához. Hogyan szemléli a HHRF az ukrajnai háborút, illetve ott vannak a kárpátaljai magyarok, mit tesz a kárpátaljai magyarok érdekében?
Igen. Hát ez egy a világnak, ez egy nem csak magyaroknak, ez Amerikának, de a Közép-Európának ez az egyik legnagyobb kihívása. Azáltal, hogy Oroszország kijelentette, hogy vissza akarja állítani a NATO csatlakozás előtti status quo-t, tehát vissza akarja nagyjából állítani a Szovjetuniónak a érdekszféráját, azzal felbomlott egy világrend. És ezt a világrendet visszaállítani úgy, ahogy volt, nagyon nehéz lesz, és ennek értelmében a lépések, a háborúnak a logikus lépései, hogy valaki győzzön, vagy győztesnek nevezze ki magát, az még nagyon sok sajnos emberéletbe fog kerülni. Ugye a háború két ország között akkor van, mikor egymást megtámadják. Amikor az egyik ország megtámadja a másikat, akkor az egyik az agresszor, és a másik meg védekezik. Az ukránok védekeznek. Na most addig tudnak védekezni, vagy addig tudnak védekezni, ameddig tudnak, de egy idő után valamilyen béke lesz. Az, hogy a Oroszország mennyire fogja értékelni az, hogy ő mostan győzött, és hogy mennyi ideig lesz, megtartja ezt a státuszkot, azt nem lehet előre megtudni. De az biztos, hogy én nagyon sajnálom az orosz népet, ugye ezzel ők eléggé, már a nép elég sokat fog szenvedni a szankciók miatt is, meg egyáltalán olyan háborút még nem bívott a világ, ahol naponta több ezer film készül a különböző borzalmakról. És ezek a borzalmakat, ezeket nem lehet azt mondani, hogy az ukránok követik el a oroszokkal szemben, hanem éppen fordítottal. Tehát ez egy nagyon sajnálatos dolog lesz. Ami a kárpátaljai magyarokat illeti, a HRF-nek sikerült kétszer is kivinni Brendzsovics Lászlót, a KMKF vezetőjét Washingtonba, hogy személyesen ő tájékoztassa a külügyminisztériumot arról, hogy milyen nehézségek vannak, és lehet megoldási lehetőséget is felajánlott. Természetesen a háború után, a háború kitörése után ezek a dolgok, ezek mostan nem annyira jelentősek, mikor a főiskola meg minden az inkább nem egy tanuló intézmény, hanem egy menekültet befogadó szálláshely. Tehát ezek mostan el vannak napolva egy darabig. A HRF minekünk sohasem volt az ilyen segély, menekült segély, ez nem volt a mi profilunk. Mi inkább a politikai téren, az információ téren vállaltunk szerepet. Most nem tehettünk mást, mint hogy csatlakoztunk a többi szervezethez, és az Amerika-Magyar Koalíciónak kezdeményezésére a HRF is csatlakozott a saját pénzgyűjtési akcióhoz, és mostan majdnem 100.000 dollárt sikerült adományozni. Ebben ezekben az adományokban a Magyar Ökumenikus Szervezet szolgálat kapott támogatást, a Máltai Szeretett Szolgálat, akik elismerten a kárpátaljai magyaroknak a segítségére vannak, de a Kárpátok Alapítványát is támogattuk, mert ők nekik van Kárpátok Alapítványa, Szlovákia és Lengyelország és Ukrajna, Ukrajnában, és őket is támogattuk, mert ők közvetlenül kidolgozott kapcsolatrendszerük van, és azon keresztül tudnak támogatásokat eljutni a rászorultakra. Most konkrétan egy ilyen mobil egészségügyi konténerszerűséget fogunk kiszállítani valahova, valószínűleg Kelet-Ukrajnába, hogyha megtaláljuk a megfelelő partnert. Ez is egy majdnem 50.000 dolláros adomány, ez inkább egy ilyen mobil sürgősségi rendelő lesz. Ezt egy nagyon ötletes és nagyon innovatív magyar cég csinálja, a Continest, akik Székesfehérváron gyártják ezeket a dolgokat. Tehát így benne vagyunk ebben a segélyezésben is, de valójában mi minél gyorsabban vissza szeretnénk térni a mi tradicionális munkakörünkhöz.
Marosvásárhelyen beszélgetünk a Marosvásárhelyi Rádió Marosvásárhelyi stúdiójában. Beszéljünk arról, hogy mi az oka az ön marosvásárhelyi látogatásának, mi a célja az ön marosvásárhelyi látogatásának.
Igen, 2018-ban az Amerika-Magyar Koalíció alapított egy díjat a Bolyai Elméleti Líceum végzős, illetve diákjainak. Ez a díj, mi nem tudtuk akkor, amikor megalapítottuk, mi azt gondoltuk, hogy legyen egy 1000 dolláros első díj, és egy 500 dolláros második díj, és egy harmadik 500 dolláros díj, amelyik tanulmányi és közösségi munkákért megérdemel díj. Mikor ezt bejelentettük, akkor mondták nekünk, hogy ez Romániának a legnagyobb díj tehát összegben, és ezzel mi nem tehát természetesen mi ezt tovább is csináljuk, és én biztosítottam a Bolyai Gimnáziumot, hogy mi több éven keresztül fogjuk ezt támogatni. Ennek egy nagyon nagy hatása van. az első díj az a végzős diák, a második díj az a 9-től a 11. osztályig van, és ma adtuk át a ballagásnál az idei díjakat három kiváló diáknak. Az első Kis Anna, aki már kapott egy második díjat, azt hiszem egy múlt évben, most megkapta az első díjat, mert fantasztikus eredményeket ért el. A közösségi díjakat is kiosztogattuk, és próbáljuk az összes díjazottat ilyen alkalomkor összehívni egy kis fogadásra a Bolyai gimnáziumba. Idén megtoldottuk ezt a díjat, még egy könyvvel is, egy nehezebb súlyú könyvvel, az a Simonyi Károly könyvének a fizika kulturális története. Az egy fantasztikus könyv, ami megjelent angolul és meg magyarul, és ezeket is megkapták. Ezért jöttem el, és én azért jöttem el, mert vagy jövök el mindig, mert a koalíciónak az elnök asszonya, Andrea Lauer Rice, az nem tudott eljönni. És mivel én Budapesten vagyok, én nekem könnyebb, és különben is én előszeretettel jövök vásárhelyre, mert a mi családunk az mezőmadarasi, és most is megyek vissza mezőmadarasra.
Mennyire tartják a kapcsolatot a korábbi díjazottakkal, illetve van-e cél azon kívül, hogy megkapják az évi díjat, és utána mi lesz?
Igen, ezt fejtettem ki a mostani összejövőknek, hogy a kapcsolatrendszernek a kiépítése az egyik záloga az életben a sikerhez. Tehát az embereknek kapcsolatokat kell. Az Amerikai Magyar Koalíció, meg a HHRF is egy kapcsolatrendszerrel rendelkező intézmény. Rajtunk keresztül nagyon sok mindenkit meg lehet ismerni, kapcsolatot lehet teremteni, akik hozzánk fordulnak, azokat nem utasítjuk el, útbeigazítjuk, próbálunk neki segíteni, amennyiben tudunk. Az idei találkozón például az egyik közösségi díjazottunk, az elmesélte, hogy egy jogvédő társaságot működtet, azt hiszem Kolozsváron, és azon keresztül részt vett egy magyar emberi jogi szemináriumon múlt évben Bercelen, és annak következtében másokat is be tudtak vonni. Tehát mi próbálunk egy szerves kapcsolatot tartani. Természetesen mint jó argentin, azt mondhatom, ahogy az argentinok mondják, illetve angolul, it takes two to tango, tehát ketten kell a tangóhoz, tehát ahhoz, hogy mi táncoljunk, ahhoz valakinek fel kell ajánlani a tánc kedvét, de próbáljuk őket, a fiatalokat tudósítani, hogy mi nem csak a díjat adjuk, hanem mi próbálunk utána őket figyelemmel kísérjük, hogy mit csinálnak, és hogyha ők rászorulnak arra, hogy vagy kérnek segítséget, akkor készséggel állunk rendelkezésre.
Legyen ez a végszong. Szekeres Zsoltnak, a Magyar Emberi Jogok Alapítvány elnökének köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm, hogy meghallgattak.